Hello, drága hallgatók, ez itt a Zug Rádió könyves Zug adása. Kácsol Zsolttal ülünk itt ketten, és a mai műsorban Németh Gábor a Mormot a nyara című könyvéről fogunk, egy Mormot a nyara című könyvéről fogunk beszélgetni, amit a Zsolt ajánlott nekem elolvasásra, és én meg is fogadtam ezt az ajánlást, és jól kétszer is kiolvastam, és ezt mondtam neked, hogy azért olvastam egy másodszor. Egyrészt, hogy egy kicsit felfrissítsem, mire felvesszük az adást. A másik pedig az, hogy ezt majd visszatérünk rá, hogyha gondolod, de én nem értettem ennek a könyvnek a végét, de ez biztos, hogy ez csak az én csökkent felfogó képességemnek köszönhető. Úgyhogy talán kezdjük ott, hogy miért ettől függetlenül nagyon jó a könyv, hogy miért is szeretjük így első kanyarba ezt a Németh Gábor könyvet.
Én azért szerettem nagyon, mert hihetetlenül pontos könyv, és úgy érzem, hogy amit Németh Gábor elgondolt magában, amit az az írói koncepció, ami az ő fejében keletkezett, és azok a fragmentumok, meg szilánkok, gondolom, hogy a tervezés során a kéziratba bekerültek, azok úgy álltak össze a végére, hogy tökéletes, azt érzem a mű. Tehát ilyen remek mű gyanús. Mm-hmm. Csak ugye ezzel óvatosan kell bánni ezzel a szóval, de a remek mű alatt azt szoktam érteni, hogy egyetlen építőkövet sem szabad belőle kivenni, különben összeomlik. Mm-hmm. És az én olvasatomban ez a könyv, ugye ez 2016-ban jelent meg, egyrészt a 2016-os év legjobb könyve volt szerintem, továbbá Németh Gábor életművében is az eddigi legjobb könyv. Hát adjon neki az Isten még további 60 évet, hogy írjon ilyeneket. De szóval azért tetszett nekem nagyon, mert egyrészt magasan kiemelkedik az ő életművéből is szerintem, bár ezzel nem akarom megbántani őt. Másrészt azért, mert tökéletes.
Ugye azt el kell mondani, ami nekem feltűnt, aki kevésbé vagyok így jártas a szerkezetekbe, és abban, hogy készül egy könyv, vagy hogy ír egy író egy könyvet, hogy ez egy nagyon furcsa szerkezetű könyv. Ugye azzal kezdődik, hogy a fiának írja kvázi feljegyzésként, és igazándiból, amit mondtál is, hogy fragmentáltsága, tehát ez egy töredezett szerkezetű valami, ami talán nem is áll össze igazándiból regényé.
Számodra vagy?
Hát úgy, nem összeáll regényé, de egy nagyon furcsa szerkezete van, és a töredezettsége az egyik legjellemzőbb. Tehát olyan, mint hogyha emlékezett foszlányokból építkezne, miközben ugye van egy elég feszes cselekménye azért a könyvnek. Ugye itt arról van szó, hogy van egy az író, vagy a regénynek, a könyvnek a főszereplő, ez egy helyszínvadász, és ugye igazándiból arról szól első olvasatban talán, hogy kap egy forgatókönyvet, és ahhoz elkezd helyszíneket keresni. De miközben ez az utazás folyik, aközben ugye előjönnek emlékek, és közben mindig felfel idézi, hogy igazándiból ezt a fiának írja.
Igen, de ne felejtsük el, hogy amikor ez az emlékezés zajlik jelen időben, tehát igazából a főhőssel, vagy az elbeszélővel együtt emlékezünk, hiszen ne felejtsük el, hogy a regény abszolút jelen idejű, úgy kezdődik, hogy ez a hang, ez az óceán, vagy valami ilyesmi az első mondat, de meg is nézhetjük, itt van előttünk.
Egy csodálatos, dedikált példány.
Ez a hang, az óceán zaj. Uh-huh. Tehát ez jelen idő. Uh-huh. És ne felejtsük el, hogy ehhez a jelendőhöz képest szilánkos a könyv, és egy olyan elbeszélőnek az emlékfoszlányait olvashatjuk, aki végül is túl van az életén, és túl van egy tragédián. Uh-huh. Nem akarom lelőni, hogy mi ez a tragédia, hiszen aki még nem olvasta a könyvet, annak izgalmas lesz, de még egyszer mondom, egy tragédia történik ebben a könyvben, nem is egy, de a végén egy olyan tragédia történik, ami ugye a főhős egyik cselekménye nyomán következik be. Tehát ennek az embernek lehet akár bűntudata is. Uh-huh. Van benne egy bizonyos megtisztulás is, hiszen végzett, voltak éppen megtalálja a helyszínt idézőjelben, és ő most a semmiben van, az óceán az én számomra a semminek a motivuma, eltávolodott már mindentől, lehetséges az is, hogy halott, nem tudjuk, de az a lényeg, hogy azért érezheted, hogy nem áll össze, mert ez az ember igazából szétesett abban az értelemben, hogy egy tragédiát élt át, egy tragédiát okozott, ezt próbálja feldolgozni, ezt próbálja átadni, mindezt a senki vagy a semmi földjéről. Azoknak, akik még a minden földjén tartózkodnak, hiszen ő az óceánon van, nem tudjuk, hogy hol, ez egy bizonytalan közeg, egy állandóan mozgó közeg, és azoknak írja, akik a földön vannak, ami egy szilárd pont. És ehhez képest érezheted úgy, hogy talán nem áll össze. Számomra egyébként összeállt, mert nagyon, nagyon szeretem azokat a könyveket, amiket nagyon sokat kell filózni és gondolkodni. És ez ilyen könyv, hogy nincsenek benne véletlenek. Tehát, hogy miért írja ezt? Miért történik az? Miért ezt a szereplőt hozza be, és miért ekkor? És lassan ahogyan egy acting autót átélt emberre úgy az a jellemző, hogy memória zavarai vannak. Uh-huh. És az acting outot azért használom, mert szerintem egy acting out történt a főhőssel is. Az acting out ugye az, amikor van egy szorongásokkal, elfolytásokkal küszködő ember, aki az agresszióját nem éli ki, de van egy olyan pillanat, mondjuk alkattól függően évente mondjuk háromszor, de lehet, hogy csak 10 évente egyszer, amikor kirobban, előtör belőle valami, és az eszét vesztve törni, zúzni kezd. Mindez tart 10-20 másodpercig, ezt hívja a pszichiátria acting outnak, és utána nem emlékszik semmire belőle, szinte semmire, csak a szégyenre, csak a bűntudatra. Arra emlékszik, hogy ő valami rosszat csinált. És én szerintem hasonló acting out után vagyunk. És az acting out, ez mintha nem 10-20 másodpercig tartott volna az ő életében, hanem akár évekig, mert ez az ember nem tudja helyre tenni az életét, pontosabban azt, hogy küzd a szabadság hiányával, azzal, hogy hol találhatna rá az életére, és ezért fontos, hogy helyszínvadászol volt, tehát filmhelyszíneket kereső location scoutról van szó, mert azzal küzd, hogy sehol nem találja a helyét.
És az, hogy sehol nem találja a helyét, vagy egyáltalán, tehát hogy talán magát se találja sokszor, én erre abból jöttem rá, ha rájöttem egyáltalán, nem tudom, hogy mit szólna ehhez a Németh Gábor, akinek mondanám, hogy nagyon sok példát keresget magára, tehát hasonlítja a saját gondolatait. Van egy olyan jelentett könyv, ami állatira nagyon-nagyon tetszett, mert írtó szellemes, hogy amikor még az öltözködését is azt mondja, hogy öltözködne valamilyen nemes előd, és akkor ugye leírja, hogy a természetesen csak a hülye nyaraló adóhivatalnokok hordanak rövid ujjú inget, mert ugye egy elegáns ember az hosszú ujjú inget hord a tengerparton, és amit felhajtogat szépen, ahogy egyébként a tied is fel van hajtva szépen, mert hogy hála Istennek tök jó idő van. Tehát, hogy, és az írásról is, meg a gondolkodásról is sokszor megidézi Byront, Ottlikot, nem is tudom,
Mészőt, ez fontos ugye a
nagyon, legnagyobb. Tehát, hogy mint egy ilyen útkeresés, amikor elveszik, vagy elkalandozik valaminek a megfejtésében, akkor visszanyúl az idézőjelbe téve író elődökhöz.
Hát hova is nyúlna vissza egy író? Ugye ez irodalom, tehát regény.
Igen, de például Byronnak ugye nem csak a regénye, hanem maga az élete is visszaköszön a regénybe. Hát ugye maga, erről is beszélhetünk, hogy a regénynek a címe az mennyire szellemes és vicces.
Igen. Bár nem tűnik túl izgalmasnak.
Hát az, hogy egy mormot a nyara, szerintem tök izgalmasan hangzik.
Igen, de a mormot önmagában nem egy izgalmas állat. Csak az a furcsa, hogy amikor elolvastam a regényt, utána magamban úgy kezdtem el hírni, hogy La Mormota, mert hogy olyan, mint egy francia szó lenne, és nagyon szépen rímel egyrészt a francia arra a szóra, hogy halott, Le Mort, és ez benne van a Halál a címében, ami egészen döbbenetes, mert ugye Camus az Idegen című regénye nélkül ez a könyv szerintem olvashatatlan, vagy legalábbis nem érthető, és utólag értettem meg, hogy a mormotában benne van a halászó, ahogyan a Camus főhősének a, úgy hívják, hogy Merceau, Monsieur Merceau, hogy abban pedig a tenger szó van benne, a la mer.
Aha. És, ugye, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de ugye ez az Idegen egy tök béna fordításnak köszönhetően a közöny címmel forog,
forgott, igen,
forgott
igen,
Magyarországon.
Igen. Hát nem is az, hogy béna fordítás, hanem... Igen, hanem...
Vagy rossz címadás.
Hát igen, mert én nem vagyok nagy szakértője, de azt tudom, hogy a közöny szó egyszer fordul elő a regényben, mégpedig a vége felé, és ez egy nem a közönyről szól, hanem az elidegenedésről, az idegenségről. És az történt szerintem, hogy nem tudom, hogy ki fordította Camus először, de szóval ő próbálta felstilizálni a regényt, mert olyan furcsának találta a túl egyszerű nyelvét, és így próbálta irodalmiasítani, és pont a lényege veszett el, hogy ez az ember annyira egyszerű, ez a Merceau, mint egy fajék, tehát ő közhelyeket használ, egyszerű, primitív gondolatokat, és nem akart Camus egy olyan embert, akinek a gondolkodás olyan, mint a fajék, nem akarta őt egy olyan nyelvvel megajándékozni, amelyik ilyen irodalmi nyelv is. Szerintem ezt értette félre. És ami éppen teljes ellentéte egyébként a Mormot a Camus főhősének, mert ez meg hát egy gyönyörű nyelv, amit Németh Gábor használ. Egészen gyönyörű, és én nagyon szeretem ezeket a töredezett mondatokat, meg ezeket a fura, megszakadó bekezdéseket, mert van bennük valami olyan, mint a hullámverésből. Tehát, hogy sétálsz a tengerparton, mint ahogy ez a főhős sétál a tengerparton, és ahogy jönnek ki a hullámok, így bizonyos ritmusban, hol erősebb ritmusban, hol lassabb ritmusban, úgy jönnek elő ezek a bekezdések a könyvben, hogy van, amikor egy rövidebb szövegtest jön, van, amikor egy hosszabb szövegtest jön, van, amikor felgyorsul a ritmus, van, amikor lelassul, szóval, mint a tenger mozgása olyan. Egyébként ez nem csak Németh Gábornak, nem csak erre a könyvre jellemző, más könyveiben is használ ilyeneket, csak hogy még egyszer mondom, hogy ebben minden tökéletesen összeért, ami őt jellemzi, az ő gondolkodását, az ő írásmódszerét, a stílusát, a nyelvét és a többi. Szóval ő tökéletes lett.
Mi jellemzi a Németh Gábor gondolkodását?
Az, hogy ő általában van egy központi probléma, ami foglalkoztatja, azt állítja a centrumba, de lassú körözést végez fölötte, és nem lecsap rá, mint mondjuk egy... Nem lecsap rá azonnal, hanem lassan hálózza be, lassan közelíti meg. Ez a lassú körözés egyébként a könyvből származik, ez a kifejezés. Tehát nem A-ból B-be egyenesen halad a célja felé, hanem lassú köröket ír le a téma körül, és kénytelen vagy vele tartani. És az előző műveiben más témákkal foglalkozott, akár mondjuk a zsidósággal, akár más ügyekkel, de ebben a könyvben érzésem szerint azzal foglalkozik, hogy itt azt foglalkoztatja, hogy a szabadság voltak éppen elérhetetlen minden értelemben. Tehát elérhetetlen egyéni szinten, elérhetetlen társadalmi szinten, kulturális szinten is, és totális kudarc, amivel szembenézünk, hogyha mássággal találkozunk. És az a megdöbbentő, hogy önmagunkban is ellenségre találunk, hogyha önmagunkat másnak kezdjük el látni egy-egy adott pillanatban, mint amilyeneknek gondoltuk magunkat előtte. És ebben a könyvben vannak olyan részek, amikor az elbeszélő így fölülről látja magát, és folyamatosan szembesül azzal, hogy ő nem az, akinek gondolta magát, hogy ő kicsoda, hogy ő micsoda, és lassú körözéseket végez saját maga fölött, és végül is ilyen másságokat fedez föl mind a saját múltjában, mind a saját identitásában. És szerintem ez egy példázatos könyv. Tehát egyrészt a szabadságról szól, másrészt pedig a példázatok könyve, mert nem lehet úgy felfogni szerintem, mint egy hétköznapi emberi történetet, hanem csak motivumokként lehet felfogni. Tehát az a játék, ami folyik a könyvben az arab és a főhős között, az a fura játék, amit ők ketten játszanak egészen a végkifejletig, az igazából az egész életünk emberi játszmájának felfogható.
De az a játék, amit ők ketten csinálnak, az egy nagyon durva és kemény rivalizálás két férfi közt. Nem? Ami egy kicsit... Hát én szerintem nagyon macsó.
de érdekes, eszembe se jutott
nekem, volna. Nekem nagyon macsó. Tehát az, hogy én mindenképpen meg akarom mutatni, tehát eleve az, ahogy elindul az ő játékuk, tehát én már azt, ami értett, illetve tehát szerintem már az nagyon férfias, ahogy a főhősünk megsértődik ezen a cigaretta elvételen, ahonnan elindul az ő kettejüknek a... Mert szerintem nevezhetjük ezt párbajnak, nem?
Persze, nagyon-nagyon jó szó.
És hát eleve csak a pasik párbajoznak, tehát hogy már attól is szerintem nagyon macsó és férfias, hogyha mondhatjuk ezt, vagy nevezhetjük ezt párbajnak, akkor az már feltételez, hogy ez két hapsi között zajlik.
Hát ez nagyon érdekes, amit mondasz. Nekem eszembe se jutott. Én teljesen emberi szintre emeltem, tehát hogy nem férfiakként néztem sem a főhősre, sem az arabra, hanem mind emberekre. Mm. De hogyha férfiként akkor tudnék rájuk nézni, ha lenne köztük egy, ha lenne ellenpontja a harcuknak, a párbajnak, mondjuk egy nő. Mm. De nincsen benne
nem,
nő.
Nem. Akkor viszont lehet, hogy ez egy tök hülyeség, de most hirtelen az jutott az eszembe, hogy lehet, hogy másképp olvassák ezt a könyvet a férfiak és nőkben. Nekem egyébként ezt az egész könyvet átleng, tehát nem csak a párbaj az a csúcsa, de az egész könyv valahol nagyon férfi centrumú.
De érdekes.
Tehát hogyha női szereplők után most elkezdesz keresgélni a könyvben, nem nagyon találsz.
Tényleg.
Van az a testvérpár ott a kaszinónál, azok közül ugye az egyik fiú, a másik lány, és egyébként semmi. És az egész egy kicsit hiú férfi egyébként, tehát amikor, nem tudom, hogy ez miért pont ez jutott az eszembe, de amikor leírja, hogy teljesen alkalmatlan öltözetben van nyáron a tengerparton, fekete 501-es Lévisz, a Converse tornaszipi, tehát az egésznek van egy ilyen férfias légköre, legalábbis ahogy én
olvastam. De hát a nőknek is fontos, hogy öltözködnek.
Ja, persze, de nem, tehát nem csak az öltözködés, hanem jó.
De azt hiszem, értem, hogy mondasz, csak az nagyon érdekes, hogy milyen hihetetlen olvasatai vannak egy-egy könyvnek, mert nekem ez a szempont soha nem jutott eszembe. Háromszor olvastam ezt a könyvet, legutóbb elég felszínesen ugyan, de akkor sem jutott eszembe, hogy volna ilyen rétege, hogy férfiak közötti párbaj lenne, mert hogy ugye itt a tét a élethaláról van szó, igazad van, mint egy párbajban, de hogy ha férfiként identifikálom magamat, akkor kell egy ellenpont, egy nő, akivel szemben én férfi tudok lenni. Vagy akiért férfi tudok lenni.
Mi van? J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père rentre chaud tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent et je tremble. Et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille. Faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie. Tu n'auras qu'à sortir le soir. Y bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On entend sangloter et dans la nuit, quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie. Et j'en peux plus, j'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours mon cauchemar. Et
igen, mondjuk ebből a könyvből, ahogy mondtuk, és abszolút hiányoznak a nők, hogy a fiának írja.
És nem a lányának. Aki. És azt hiszem, hogy nem jelenik meg benne, ahol a nő, akitől van ez a gyerek.
Egyszer. Az említés szintjén, igen, de maximum úgy, hogy egyszer anyáddal beszéltük, vagy anyád azt mondaná, talán van, de...
De érdekes, erős lehet nagy elemzést írni, hogy fura. Nagyon érdekes szempont. De és egyébként neked miért tetszik a cím?
Mert tehát pont amit mondtál, hogy mennyire unalmas, gondolsz egy mormotár, ez tök unalmas, tehát nem egy oroszlán, vagy igen, valami szempontból, amire azt mondanád, hogy viszont a mormota nyara, az meg tök izgalmassá teszi, hogy van valami teljesen hétköznapi, eszedbe se jut, azt se tudod, hogy micsoda, tényleg milyen lehet neki az ő nyara? Pont azért, mert hogy magára az állatra se gondolsz nagyon, de milyen lehet a nyara? És ugye a cím egy nagyon-nagyon-nagyon szellemes Byron pársorosból jön, hogy ugye, sokkal szebben hangozna angolul, de most ezt nem fogjuk felolvasni, legalábbis én biztos nem. De ugye nagyjából arról van szó, hogy ha az emberi életből kivesszük a gyerekkort, az alvást, az evést, meg ezeket a kötelező kűröket, akkor valójában mennyi idő marad az életre magára, nagyjából annyi, mint egy mormot a nyara. És tehát, hogy ezt elolvasod, és azt mondod, hogy te jó Isten, miken nagy ad Byron, tehát tényleg, hogy... Mert hogy igazándiból ugye innen van, innen vette a igen, címet.
Igen. De érdekes, hogy egyébként én Byron nem is ismerem, tehát én annyit tudok róla, én amit a gimnáziumi tankönyvek tanítanak. Tehát én nem tudok Byronról semmit, alig olvastam tőle valamit, eredetiben semmit, magyarul csak a kötelezőket. Tehát, és lehetséges, hogy volna egy olyan olvasata a könyvnek, amihez ismerni kéne nagyon Byron, de ehhez a könyvhöz inkább Camus kell, ugye, meg Mészöly Miklós, akinek van egy novellája, amikor, ahogy te mondnád, párbajozik egy főhős egy hajléktalannal, és mindig ad neki egy valami kis aprót, és ilyen nagyon rövid időnként visszatér hozzá, és a hajléktalan egyszer csak fenyegetésként kezdi értékelni az adományozást. Ami az adományozásban semmiféle fenyegetettség nincs, de miután nagyon gyorsan ismétlődik, és mindig váratlanul jelenik meg az adományozó, úgy éli meg a hajléktalan, hogy megtámadták. Érte a koldus. És ez a fenyegetettség is végigvonul a könyvön.
Ezt nem ismertem, ezt a Mészőt. De ugye hát itt is, az ő párbajuk is valami ilyesmi.
Igen, így van. Erre játszik rá a Németh Gábor féle szöveg. És ne felejtsük el, hogy milyen fontos ebben a könyvben is a napfény, ugye? Mert hogy az egy mormot a nyara, ugye a nyárban benne van a napfény, és Camusnek a könyvében is mennyire fontos a nap, amikor ugye a nap elvakítja a főhőst, és ezt lehet egy ilyen metaforaként is értelmezni, hogy a világosság, vagy a fény, vagy a szabadság elvakít. Ugyanígy a nap elvakítja Németh Gábor főhősét a tengerparton, és az a döbbenetes, hogyha a napot, mint szimbólumot értelmezzük, akkor azt kell látni, hogy olyan elvakítottságban élünk sokszor, hogy magunk sem veszük észre, hogy mi történik körülöttünk. És azért mondtam a beszélgetésünk elején, hogy szerintem arról szól a könyv, hogy a szabadság tragikus hiányáról, hogy az az érzésem, mintha... Tehát képzeld el, hogy az ellen nem tudunk semmit tenni, hogy föl kell a nap és lenyugszik. Tehát ez egy kényszeres dolog. Tehát nem, már nem a naptól, hanem tőlünk lenne kényszeres dolog, ha elvárnánk a világtól, hogy úgy működjön, ahogyan mi szeretnénk. De holnap is föl fog kelni a nap, akkor is, ha nem akarjuk, és ma is le fog nyugodni, akkor is, ha nem akarjuk. És az emberi életben is, legalábbis e könyv szerint van olyan kényszercselekvések sorozata, amiből nem tudunk kilépni. És nem az a kérdés, hogy van-e szabadság, hanem az a kérdés, hogy a különböző kényszercselekvések közül éppen melyik kényszernek engedünk. És ha már valamelyik kényszernek engedünk, akkor belementünk a játékba, elfogadtuk a feltételeket, és már is nem vagyunk szabadok, hiszen belementünk a játékba. De ha nem akarunk választani, az meg szintén kényszeres dolog, mert vagy választok, vagy nem. És ha a kényszereimnek engedve nem választok, akkor meg abba őrülök bele. Szóval egészen tragikus ennek a könyvnek a felhangja. Szóval én úgy éltem meg ezt a könyvet, mint az emberi élet vagy létezés totális tragikumát és kudarcát. Ami nagyon szép, tehát szép a nap, amikor ragyog, de amikor támad benned egy elmezavar, és elkezdesz haragudni a napra, értsd a világra, vagy az életre, vagy az embertársaidra, akkor nincs kitokolni. Tehát nem tudsz kivel párbajozni. Tehát a nap ellen, a napra hiába a lövöldözöl. Nem fog hamarabb leesni, mint amilyen kiszabott ideje van. És az életünkben is vannak ilyen határozottságok, és ezzel néz szembe ez a főhős, és nagyon okosan. És a másik dolog, ami nagyon tetszik ebben a könyvben, hogy nagyon rétegzett. Tehát, hogy olyan kulturális és művészeti mély rétegei vannak a tudásának, ami egészen lenyűgöző, és nagyon fontos, hogy mindezt az európai kultúrkörből hozza, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon európai könyv. És ennek az ellentéte az arab.
Igen.
Aki ugye ebben a könyvben nem európai, tehát nem olyan szabályok szerint játszik, mint mi. Tehát az, hogy arab, nem azt jelenti, hogy csökkent értékű, hanem egyszerűen más feltételek szerint játsza ugyanazt a játékot, amit mi játszunk. Neki más a szabályrendszere ugyanannak a játéknak, mint a miénk. És nem tudunk ezért sem győzni vagy veszíteni, mert ugyanazt a játékot játszunk, csak ő más szabályok szerint.
Igen. Hát ez a kicsit olyan, hogy nem nagyon fogjuk tudni megérteni az ő gondolkodását. Tehát az, hogy a könyvben szereplő arab miért megy bele a játékba egyáltalán, tehát nem tudhatjuk ő, mivel hogy nem, ők nem is beszélnek se, ugye? Így tehát, van. Hogy úgy megy le ez az egész, hogyha elfogadjuk ezt, hogy párbajnak nevezzük.
Fogadjuk el, ez jó szó.
Hogy nem szólnak egymáshoz. Tehát időnként tesznek egymás felé mozdulatokat, adnak egymásnak valamit, elvesznek egymástól valamit, vagy árut cserélnek mondjuk, de egyetlen egy szó nélkül zajlik ez az egész, ami esetleg egyébként, hogyha megszólalnának, akkor talán megértenék egymás szempontjait, hogy most én ezzel a gesztussal, vagy ezzel a tettel mit próbálok fejét kifejezni, de mivel egyik sem kérdezi meg a másiktól, figyelj, tisztázzuk már le azt, hogy mit is csinálunk mi itt egymással.
Tényleg ez mekkora ötlet.
Tehát, hogy nem, tehát mindenki csak a saját fejében lévő, az arab is csak a saját képzeletében lévő kényszereknek, ahogy te mondtad, cselekszik.
Igen, és igazad van, mert hogyha...
Mennyire egyszerű lenne letisztázni, hogy figyelj öreg, igen, mi a bajod?
Igen,
tehát,
igen.
Vagy van egyáltalán bajod velem? Tehát azt sem tudjuk igazából, hogy van-e bajuk egymás.
Igen. Hát biztos, hogy van bajuk, hiszen a metakommunikációs gesztusaik arra utalnak, hogy van bajuk egymással, de ahogy mondod, szó nélkül zajlik, és ez is még egy nagyon szép, hogy ugye mondtam, hogy példázatos könyv, ez a példa eszembe se jutott, pedig mennyire fontos a szavaknak a hiánya. Hogy kommunikálnak ugyan, de nem szavakkal. És egyféle kommunikáció zajlik magyarul, ezekkel a szavakkal, amit Németh Gábor használ. De ez egy egyirányú kommunikáció. És ha az arabot megszólaltatnánk, kvázi a másságot, vagy az eltérő játékszabályok szerint játszót, akkor meg lehetne beszélni.
Igen.
Ez nagyon szép. Egyszer meg kéne kérdezni erről Németh Gábort. Hogy neki ez eszébe jutott, mert ez nagyon-nagyon fontos olvasat.
Mert például ugye a könyvben nem a főszereplő, vagy tehát a fővonalat vívő arab az első, hanem egy tínédzserkori fiatal algériai srác, aki Magyarországra jön. És tehát ő beszél, tehát ő elmondja, hogy ő mit szeretne, hogy ő miért jött ide, mit szeret ebbe az ország, vagy mit nem szeret ebbe az ország. Tehát ott van egy kommunikáció a két fél, vagy ugye az egy baráti társaság a Balatonon között.
Igen, igen, igen.
Tehát ott még van. És vissza is hozza egyébként, amikor Biarritzban találkozik a marokkóival, vagy az arabbal, hogy úgy emlékszik, hogy ez az algériai srác, amikor erről volt szó, akkor ezt mondta, meg azt mondta. Igen, tehát, igen, hogy igen. Múltbeli emlékekből épít föl egy mostani személyiséget, aki fizikailag ott van, de mivel nem beszél vele.
De nem áll szóba már senkivel. Igen, igen, így van. És igen, és erre rímel, amit te mondasz, arra rímel az a bizonyos figura, a farkas torkú, aki gyerekkorában...
Igen, igen.
Igen, és aki gyerekkorában...
Iskolában azután, neki
igen,
ment.
Igen, és felnőtt korában látják egymást viszont, és akkor írja az elbeszélő, hogy... de megverném. És ez nagyon érdekes volt, mert pont azt éreztem, hogy ez éppen azt az elfojtott agressziót támasztja alá, amiről beszéltem, hogy az acting out éppen ilyen, hogy elfojtott agresszió van benne, és amikor a piros lámpán állva meglátja, hogy koldul a farkastorkú, hogy az első gondolat, hogy hú, de megverném.
Igen.
Ez ilyen furcsa, nem? Hogy,
mert most van alkalom megtorolni a gyerekkori sérelmek.
Igen. És hát ez egy ilyen figura, tehát tele van szegény sérelmekkel. És ugye arról meg nem is beszél, ha jól emlékszem, hogy milyen volt a kapcsolata, tehát a gyermeke anyjával.
Ne.
Tehát mintha arról nem lenne szó. Ne. Tehát ez is az elfolytások körébe tartozik, és ez a másik dolog, ami szintén ilyen szó nélkül van hagyva. Uh-huh. Tehát hogy mintha az elhallgatások is nagyon fontosak lennének ebben a könyvben, hogy mi az, amit szó nélkül hagy. Hogy van egy néma szintje, meg van egy verbális szintje. Uh-huh. És a néma szinten zajlanak a sötét és halálbeli dolgok.
Igen. Igen, és ráadásul ez a némaság még olyan is, hogy igazán, tehát hogy van egy, nekem volt egy olyan érzésem, hogy ez az egész egy írtó hosszú monológ.
Uh-huh.
Miközben persze a történet kirajzolódik ezekből a monológokból, de sokszor abszolút tökre úgy érzem, úgy éreztem, hogy nem is a fiának írja ezt, hanem magának, tehát, hogy ezt ő így mondja. És akkor néha hogy elhangzik egy ilyen dedikálás, hogy de ez azért neked szól, vagy amikor például a karkötőt akarja megvenni a római piacon a fiának, az is elindul onnan, hogy ezt neked akartam venni a karkötőt, és a végén megint csak az elbeszélőhöz jutunk, hogy hol van már az a sztori, hogy igazándiból, hogy karkötőt akartam venni a fiamnak.
De nekem az jutott eszembe egyébként, hogy mi van akkor, hogyha ez a történet annak a filmnek a forgatókönyve, amiről ugye szó van. Tehát most azt a filmet látjuk, amelyhez ő kereste a helyszíneket.
Igen, de ugye igazándiból tudjuk, hogy valami drakulás, valami hülye drakulás filmhez keres helyszínt, amiben a Byron...
Így van, így van, így van, így van, de mi van akkor, hogyha így jelenik meg a színen Byron? Tehát, hogy azok a sorok, amikor Byron beszél, vagy megjelenik, vagy felidézik, azt látnánk a vásznon is. Tehát ahhoz nem kell beszélni a Byronnak, hogy ott legyen. Tehát akkor még láthatnánk. És volt egy olyan pillanat, amikor átfutott rajtam, hogy most ez egy film.
Igen, egyébként nagyon-nagyon sokszor filmszerű. Ugye, hogy milyen... Nagyon sokszor filmszerű. Tehát olyan szépen fel lehet ülni a hátára azoknak a hullámoknak, amin víz, hogy... Nagyon szépen képszerűen tudja megjeleníteni.
Hát ami tudatos, hiszen egy forgatókönyvhöz keres helyszínt, tehát ez az ember biztos, hogy képekben gondolkodik.
Igen.
Nem, ugye. Lehet, hogy éppen ez az egyik magyarázat arra, hogy elnémul a végére. Tehát most ugye gondolkoztam, amit mondtál, hogy milyen érdekes, hogy nem szól egymáshoz, nem szólnak egymáshoz, ami eddig eszembe se jutott, és hogy azért nem lehetsége, tehát azért, mert ő képeket lát, és nem hangokat. Mm. Nem tudom.
Igen, egyébként.
De látod, hogy mennyi érdekes tartalmat rejt ez a könyv? Na, pont ez az, amire gondoltam, hogy imádom az ilyen könyveket, amik tele vannak kérdésekkel, mert most mondtál te két olyan szempontot, ami eszembe nem jutott.
És az, hogy ezt még fokozzuk, én mindig egyébként, mindig rájövök, hogy soha semmit nem tudok, semmiről. Tehát ennél a könyvnél, hogy én hányszor vettem elő a telefonomat, hogy rákeressek, hogy ez micsoda.
Én
például
is jártam,
például pont az, akit mond, az angol festő, Joseph Wright of Derby, azt hiszem, aki Na, te erre eleve rákeressük, oké, ő kicsoda, jó, nézzük meg. Aki a Chiaroscuro rajongója volt, mi az a Chiaroscuro? És nagyon-nagyon sok ilyen utalás van, hogy az egészből csak azt akarnám kihozni, hogy állati sokat lehet tanulni a könyvből.
Igen,
ami egy ilyen irtózatos hozadéka volt annak, hogy ezt a könyvet olvastam, hogy mekkora mocskos mázlink van, vagy pedig ez nem mázli, hanem az ellustulásunknak a végső stádiuma, hogy mekkora mázlink van, hogy olvasok egy könyvet, kezemben van az okostelefonom, és hogyha valahol elakadok, nem értem, nem tudom, nem ismerem, akkor azonnal, 6 perc alatt utána tudok nézni, és sokkal érthetőbbé válik ezáltal az, amit olvasok, vagy az az utalás, amit teszünk.
Persze. Ugyanez úgy zajlott a 80-as években, hogy az ember csinált jegyzeteket, ezzel bement a könyvtárba, és a lexikonban megnézte. Ami én nagyon szerettem, tehát imádtam és imádok könyvtárba járni, de azért nagyon kényelmes. És én is így jártam egyébként számos helyen a könyvnek, hogy beütöttem, és akkor megnéztem Wikipédia szócikkből, ami ráadásul még több gáz, mert csomószor a Wikipédia nem, de az ember megelégszik vele, hogy oké, Wikipédia ezt írja, és akkor rendben.
Hát egy alapszint, mindegy, hagyjuk most a Wikipédiát, de ugye arra, hogy legalább egy picike kis halvány segédfogalmad legyen arról, miről beszélünk, arra jó a Wikipédia, de hát aztán utána ugyanúgy tovább lehet menni. Tehát amikor megnéztem a Chiaroscurót, akkor utána körülbelül 20 percre raktam félre a könyvet, és akkor elkezdtem ezt, hogy mi ez?
És arra nagyon jó még az internet, hogy azt kiderítsd, hogy ez kitalált személy, akiről szó van, vagy pedig valós személy. Hogy valós hivatkozással él a szerző, vagy nem. És ez nagyon sokszor érdekes játék, hogy valakiről azt hiszed, hogy kitalált személy, mert annyira érdekes, hogy micsoda figurát talált ki a szerző, és akkor rájössz, hogy te jó éget, ő megélt.
Igen.
Szóval igen, tele van ilyenekkel ez.
De te írtál erről a könyvről, és azt akartam megkérdezni, hogy egy nagyon, nekem fura, jó, de fura címet adta. Miért ezt a címet adtad ennek az írásnak?
Van neki út a győzelemből? Hát miután kinyomtattam ezt az írást, el tudom neked mondani.
Tehát arra a győzelemre utalsz, ami a regény végén... Tehát, hogy ő nyeri meg ezt a meccset a kettőjük közül.
Aha. Igen, igen. Tehát, hogy Hát ugye azt írtam, hogy a regény főhőse azzal néz szembe, hogy a játék során akár győz, akár veszít, mind a két esetben veszít. Ha a főhős veszít a játék során, akkor az egyértelmű vereség a világ előtt, hiszen a világ előtt demonstrált vereség. De azt is vereségként éli meg, hogyha győz, hiszen a győzelem ténye egyúttal azt jelenti, hogy belement a játékba. Tehát kénytelen volt belemenni valamibe, amibe talán nem is akart belemenni, vagyis nem állt szabadságában nem belemenni a játékba, ami megint egyértelmű a vereséggel. Tehát úgy járt, mint a regényben a hülye turista, aki azt hiszi, hogy győzött az itt a pirosban, miközben kifosztották. Mm. Tehát pont, hogy a győztes hiszi azt, hogy ő most nyert valamit, és elvitte a győzelmet az itt a pirosban, közben kifosztott, zsebtől vagyok kifosztották. És hát ez egy gyötrelmesen győztes helyzet. És azt írom, hogy hogyan lehet kijönni abból a helyzetből, hogy akár győzünk, akár veszítünk, mind a két esetben veszítünk, tehát hogy van-e kiút az ilyen győzelemből. Mm. És hogy van, csak hogy az halállal végződik. Mm. Minden esetben. Mind a győztes, mind a vesztes meg fog halni, úgyhogy mind a ketten vesztesek. Úgyhogy a kérdésemre válaszolva, nincs kiút a győzelemből.
Nincs kiút a győzelemből, és nem nagyon van szabadság, mert valamilyen szinten már azzal, hogy megszülettünk, bele vagyunk kényszerítve.
Igen.
Bizonyos döntéseknél.
Igen, meghatározottságok sorozata. Mondjuk ez nem az én gondolatom, de igen, tehát az így, tehát az, hogy kényszercselekvéseink vannak, az sajnos azt tapasztalom magamon is, de az, hogy az élet sorozatos kényszercselekvések sorozata, az azért elég rémisztő perspektíva.
Thank you. cherche toujours de la clé, clé du parcours et la clé de l'amour, image d'allusion et d'illusion. Do you remember the vows and the dream you had which gave you so much rain? Like a steady drop of water makes a river, keeps your dreams, you won't find your way.
Egyébként, tehát, hogy a könyvről azért szerintem így nagy általánosságban el lehet mondani, hogy, hogy nem is az, hogy szomorú, mert szerintem nem szomorú, tehát iszonyú sok energia van ebben a könyvben, de valahol mégiscsak egy sötét gondolatokkal teli, és egy sötét világot festő könyv, mindannak ellenére, hogy a címében nyár szerepel, rengeteg napsütés van benne, persze, tengerparton játszódik.
Persze. Ez tudatos szerintem az író részéről. Biztos, hogy tudatos kontrapunkt. Tehát egészen más lenne, hogyha azt írtam, hogy egy mormota tele. Mert az eleve egy ilyen szomorúság lett volna, vagy bármi, de az, hogy egy mormota nyara, miközben besötétül, fokozatosan és lassan besötétül a világ, mire az óceántól, ugye a kezdő képektől a végére érünk, az elég rettenetes. És igazad van, egy igazi tragédia az nem szomorú, hanem tragikus. Uh-huh. Tehát egy tragédián lehet akár nevetni is, csak hát tragikus. Uh-huh. És valóban nem szomorú könyv, hanem rettenetes, rémisztő. Ez a kilátástalanság. Kilátástalanság a tengeren, ahol csak kilátás van, semmi más. Ott van kilátástalanság.
Ami nagyon megrázó volt nekem még ebben, amikor leírja annak az iszlamista volt, vagy nem tudom merélőnek, aki leszúrta azt a holland politikust és a búcsú levelét késsel a melkasára
tűzte. Van Gogh leszármazott.
Igen.
A festő Van Gogh testvérének. A Theo Van Gogh
unokája, vagy Dédun, igen. És hogy hogy szó szerint, az viszont nagyon-nagyon-nagyon lehangoló, és iszonyú fekete, és kilátástalan. Uh-huh. És ugye ott, abban a dologban megint egy más idézőjelbe téve, hogy jól értse mindenki, egy megint másik arabot kapunk. Tehát ugye az egy fanatikus, uh-huh, aki nem a szerethető aranyos, vagy akár nem érthető arabot mutatja, akit azért nem értünk, mert nem beszélünk vele, hanem egy menthetetlen, szélsőséges, igen, marhát.
De hát nyilván, hát egy ember nem attól szerethető, vagy aranyos, hogy arab, vagy nem arab, hanem attól, hogy emberként milyen. Tehát lehet egy arab, bocsánat, seggfej, de hát attól nem fogom nem seggfejnek nevezni, mert ő arab.
Persze.
Szóval nem, igen,
és
nem.
Ugye ez inkább a könyv elején van, ez a nagyon kemény szöveg.
Hát ami szerintem ez egy nagyon szép párhuzam, ami előrevetíti a későbbi, ahogy fogalmaztál, párbajt. Mm. Mert még hozzá ellentétesen. Tehát az elején ugye az arab, aki, uh-huh, ledöfi az európait, uh-huh, a végén pedig ugye más történik, nem akarom elmondani, hogy pontosan micsoda, de ez egy nagyon, aha, szándékos kép lehet, hogy itt van egy pillanat, ami később ismét fontossá válik, hiszen pont annak az ellentéte fog megtörténni, és ezért is mondtam, hogy ez egy nagyon európai könyv. Uh-huh. Európában játszódik, és európai jelenlegi konfliktusok feldolgozásáról, vagy feldolgozhatatlanságáról is szól.
Mm-hmm. És ami nagyon jót mosolyogtam, hogy hát ugye az angollal úgy elboldogulok, de végigolvastam az eredeti francia szöveget anélkül, hogy egy büdös kukkot értettem volna belőle.
Tényleg?
Igen. Tehát nem ugrottam, nem, tanultam franciául, de mindegy, nem jutottam vele igazándiból semmire. De valahogy volt egy olyan egy hajtóerő, hogy teheted le, tessék rendesen elolvasni ezt a Camus-t. Akár értesz belőle egy kukkot, akár nem. Jó, nem értünk belőle, de végigolvassuk. És egyébként ez meg most azt jutott eszembe, amit mondtál, mikor még kicsit az vagy korábban, hogy a hullámzás, tehát a nyelvnek a dallama volt az, szerintem, ami olvastatta velem tovább akkor is, hogyha nem értettem.
Igen, igen.
Mert egészen más dallama, egészen más hulláma van igen. a franciának, mint a magyarnak.
Igen, igen, és ez milyen fontos. Hát ez Németh Gábornál is fontos, látod, tehát ahogy következnek, ahogy lüktetnek a mondatok egymás után. De ha már Camus-nél tartunk megint, azt hiszem, hogy Nádas Péter nyilatkozta egyszer, hogy ha van olyan könyv, amit ő minden évben elolvas, még hozzá eredetiben, akkor azt hiszem, hogy az pont az idegen Camus-től. Nem vagyok benne biztos, de úgy emlékszem, hogy igen. Ként visszatérve még egy picit a ritmus fontosságára, volt egy portugál író, aki nagy kedvencem, José Saramago, aki egyszer azt mondta, hogy az ő mondatainak a lüktetése semmi másból nem adódik, mint az ő lélegzéséből. És amikor éppen nyugodtan ír, akkor ott fejez be egy mondatot, ahol éppen kifújja a levegőt. Ha pedig szaggatott a lélegzetvétele bármi miatt, akkor talán egy picit rövidebb a ritmus. És ezt a magyarázatot mondta arra, hogy igen, hogy mitől olyan lüktetőek és kiegyensúlyozottak és szép dallamosak a mondatai, és ő azt mondta, hogy ez abszolút egy fiziológiai kérdés. Na. Így lélegzem, amikor írok.
Ez milyen szép.
Szép, szép. Ahogy a tengert halljuk, amikor Németh Gábor ritmusait halljuk, vagy olvassuk, vagy ahogyan érzékeljük.
Azt lehet-e ilyenkor tudni, vagy ez egy teljesen hülye, de nem baj, én felvállalom a hülye olvasó szerepét.
Én is
hogy ezeket a hogy ezeket a helyszíneket van, vajon bejárta ő tényleg? Mert tudom, egy biztos, hogy képek alapján, vagy képes lapok alapján, vagy bármi alapján el lehet képzelni, de valahogy mégis olyan élettel teli.
A valódi Németh Gábor, a valós
Igen.
Hát én annyit tudok róla, hogy ő nagyon szereti Olaszországot, és Olaszországban biztos, hogy nagyon sokat járt.
Hát ahogy a római piacot leírja, arra még én is emlékszem, hogy az tényleg olyan.
De azt gondolom, hogy nem biztos, hogy feltétlenül el kell menni olyan helyekre, amikről írtál, mert lehetséges, hogy ez meg korlátozná a fantáziádat. Tehát picit el kell szakadni tőle szerintem ahhoz, hogy vissza tudjál ránézni. Ahogy a főhős elmegy az óceánra, hogy eltávolodjon a saját múltjától és életétől. Tehát ha járt is ezeken a helyeken, akkor azt gondolom, hogy valószínűleg fontos lehetett neki, hogy oda menjen, de hogy nem szociografikusan rögzítette ezeket, abban egészen biztos vagyok. Mert hát az írói szabadságnak, vagy fantáziának ez egy nagyon fontos kelléke, hogy úgy tudjon elrugaszkodni a valóságtól, hogy a levegőben van, de azért ebben a levegőben, tehát hogy a dobbantóról elugrott ugyan, de attól még itt van, ezen a földön.
Mert például, ahogy kirabolják a római piacon, az itt a piros hol a pirosnál az embert, ott annyira valóságos minden egyes figura, mindenki. Tehát a kis csaj, aki kicseréli a bronz vagy részhamutartóra a fényképezőgépet, tehát ott azok a figurák, azok én piszton állítom, hogy elmennénk most Rómába, és pontosan rá tudnánk mutatni, hogy nézd, ő volt az, vagy ő olyan, mint ő.
Hát jó, de hát persze igazad van, szóval, ami a Rómát illeti, az biztos, hogy ez az életszerű, de gondolj arra, hogy Tolstoy nem járt soha a napolóni háborúban, szóval, és milyen jól megírta a háború és békét, vagy milyen jó, hát hülye vagyok, tehát zseniálisan, de szóval nem kell ahhoz ott lenni, hanem hát kell hozzá egy olyan írói tehetség, meg egy olyan letisztult bölcsesség, ami jellemzi ezt az írót. És nem utolsó sorban pedig írói téma. Tehát itt azt látom, hogy neki nem csupán a helyszínek fontosak, hanem az, hogy mit kezd ezekkel a helyszínekkel, hogy rakja őket, hogy csinál egy saját térképet ezekből, ami fölött aztán ő elkezd körözni. És nagyon-nagyon szeretem benne azt, hogy neki van, hogy kérdezted, hogy milyen jellemzi a gondolkodását, hogy ez jellemzi, hogy készít egy saját világot, aminek megvannak a saját szabályai, a saját földrajzi határai, és ezt járja be. És ezt járod be vele te is, mint olvasó. És hát ehhez kell egy olyan téma, ami nem csupán helyszínhez kötött, hanem az ő írói gondolkodásához is.
De könnyen rá lehet ülni egyébként, tehát hogy azt gondolnád, hogyha valami ilyen töredezett szerkezetű írás, mint a Mormotonyara, akkor nehéz elkapni a hangulatát és végig követni. Nem egy nagyon vastag könyvről beszélünk, de nála nem. Tehát ha akármennyire is töredezett, azonnal tehát becsukod, és kinyitod egy pár óra múlva, vagy akár félreteszed, mert meg akarod nézni, hogy mi az a chiaroscuro, akkor körülbelül 2 másodperc alatt kerülsz ugyanoda vissza.
Persze, és ez így van, én is ezt éreztem. Nem tudtam egyszer elolvasni, vagy egy ültömben, mert ahhoz hosszú, de ugyanezt éreztem, hogy ugyanott kaptam el a hangot, ahol belementem, de ez is megint olyan, mint a tenger, hogy belemész a tengerbe, aztán kijössz egy órára, visszamész, akkor ugyanaz a közeg fogad. Szóval igen, nagyon jó. Annak ellenére, hogy tele van rejtélyekkel, és tele van nagyon sok olyan kulturális történelmi hivatkozás, amit az ember elsőre biztos, hogy nem ért, nagyon olvasható könyv.
Igen.
És ez egy nagy trükkje ennek a könyvnek, hogy olvastatja magát, holott abban az értelemben nehéz olvasmány, hogy fölkészültnek kell hozzá lenni, vagy legalábbis nem fölkészültnek, hanem nyitottnak kell rá lenni, hogy az ő általa fölvetett problémákra azok téged is izgassanak. Mert ha nem érdekel téged a Németh Gábori világ, akkor nem fogod élvezni ezt a könyvet.
Ez így van. Véget ért nagyjából a műsoridőnk, úgyhogy egy mormotanyara, ezt a könyvet jártuk ma körül Kácsor Zsolttal az Ugrádió műsorában, és jelentkezünk majd nem sokára új műsorra. Azt még nem tudjuk, hogy mivel, de vannak már ötleteink. Úgyhogy reméljük, hogy tetszett ez a mostani is, és azt még inkább reméljük, hogy nekiláttok és elolvassátok a Németh Gábor Egy mormotanyara című könyvét. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, szevasztok!
Sziasztok!